Maradjunk még a Zsoltár fordításoknál. Hogyan, mikor kezdett hozzá egyáltalán a Zsoltár fordításokhoz, és mit teremtett meg ezáltal?
Én a hallgatóimnak fel szoktam mindig tenni a kérdés az, hogy tudják, hogy melyik a legtöbbször megjelent magyar nyelvű verses kötet. Általában nem szokták tudni. Hát ez természetesen Szent Simonnál Albert Zsoltáros kötete, mert a Szent Simonnál Zsoltáros kötet az a vers is, csak ugye ezt nem gondoljuk, hogy az vers. Bizony az vers, igaz, hogy énekvers, és azt is illik tudni, amit ugyancsak nem szoktak tudni, hogy talán a magyar költészetnek egyetlen olyan alkotója sincs, de egyetlen olyan alkotója sincs, akinek a műveit ennyien tudják és ismerik a mai napig. Mert Petőfit még csak-csak tudják, meg ismerik, meg illik ismerni egy-két művét, de az, hogy szövegszerűen ennyit ismerni, ennyire ismernék egy költőnek a művét, ilyen kiterjedten, és ilyen nagy szövegállománnyal, az egészen kivételesen és ritkaság számba megy, és ebben meg vagyok győződve róla, hogy Szent Simonnál Albert különleges is megdöbbentő helyet foglal el, mert hogyha mondjuk csak azt nézzük, hogy van egy felekezeti közösség, mondjuk magyar reformátusság, amelyik Los Angeles-től ugye Szabófalváig él ugye a világban, meg Sydneyig él a világban, ez a közösség, ez Isten tiszteleti alkalmain mindig énekli Szent Simonnál Albert műveit, és ez a magyar közösség a Kárpát-medencében is mindig, ha összegyűlik Isten tiszteletre vagy együttlétein, mindig énekli Szent Simonnál Albert 150 zsoltárának valamelyikét. Tehát páratlan az, hogy ami, ugye ez, végülis ez ugye az a költészetünknek is történeti egy része, Szent Simonnál Albert, hogy ennyire eleven szöveghagyomány és ilyen szöveghatással él. Azt is nagyon kevesen tudják, hogy a magyar költészetben, a 20. századi magyar költészetben milyen nagyon sokan akartak 151. zsoltárt írni, és írtak is sokan. Ugye 150 zsoltár van a Szentírásban, és a magyar valóságos versengés volt arra nézve, hogy 151. zsoltárt írjanak, hogy folytassák. Mondok egy-két nevet. Kányadi Sándor például. Nagy Gáspár, aki katolikus volt, de ő is írt 151. zsoltárt. Aztán Kovács István, aki a lengyel-magyar irodalmi kapcsolatokat olyan nagyszerűen ismeri. Lászlófi Aladár, Lászlófi Csaba, nem folytatom a sort. Veres Miklós még élő költőink közül. Tehát bámulatos még mai napig is az élő irodalomra való sugallatos hatása. Na most a 17. század fordulóján voltak már zsoltár fordítás töredékek, készítettek a 16. század, Szegedi Gergely, mások. Az is igaz, hogy voltak unitáriusok, akik készítettek teljes zsoltár átköltést, de azok kéziratban maradtak, tehát soha nem váltak publikussá. Csak sokkal később a 20. században, tehát eleve kivehetjük ebből a közegből. Tehát Szenci érzékelte, tudta, hogy hát ez rendkívül nagy feladat, hiszen a református liturgia szerint ugye az Isten tiszteleten csak annak szabad elhangzni, ami Isten szava. Isten szava az pedig, ami benne van a Szentírásban. A Szentírásban pedig költői könyvként ugye kettő van, az Énekek éneke és a Zsoltárok könyve, de a protestantizmus Nyugat-Európában egyértelműen, hogy a Zsoltárok könyvét tette ilyen kiemelt szerepűvé. Na most Szencinél ez a zsoltárokban való élés, ez a szoros, hát ez nagyon jól rekonstruálható. Nyilván itthon is átélte ezt, de ahogy kikerült Németországba, ott ez az roppant dús közeg vette. Viszont már rég, 30, vagy közel 30 éve a zsoltároknak anyanyelvű fordítása létezett. Ezek az úgynevezett hugenotta zsoltárok, vagy franciásan ügenottának mondhatnánk, ezek a hugenotta zsoltárok, hiszen ezt a kalvinizmus, az a nyugat-európai kalvinizmust ezt használta. Ugye ezt két személyhez kötjük, akiknek a munkájaként elterjedt. Az egyiket úgy hívják, hogy Clement Marot, ünnepelt udvari költő volt ez a Clement Marot, a másikat pedig franciásan úgy mondjuk, hogy Théodore de Beze. Magyarosan Beza Tódornak szoktuk őt mondani. Na, szóval Beza egyébként jó költő volt, nagy teológus volt, de jó költő is volt, franciául is írt, latinul is írt. Szóval az ő kettejük munkája, ugye a teljes Psotillé, tehát a francia, az anyanyelvű Huguenotta Zsoltár átköltés. Aztán 1570-es évektől kezdve Németországban is elterjedt ez, és hát Szenci ebben élt, ebben a közegben, ezzel találkozott. A vágy az korán ébredt benne, hogy ő ezt megalkossa. De Zsoltáros ember volt, mert tudjuk, hogy naplójából, hogyha megpróbáltatás éri, akkor mindig fölírja azt, hogy január 1-ét ezzel és ezzel a Zsoltárral kezdte. Beteg voltam, elénekeltem és ezt és ezt a Zsoltár. Tehát egy rendkívül Zsoltár. Tehát az ő spiritualitás elég érdekes módon rekonstruálható a naplójából, és ebben a spiritualitásban meghatározó szerepet játszott a Zsoltár éneklés. Vagy magányosan, vagy pedig, ha úgy alakult, akkor kisebb-nagyobb közösség. Mert persze nyilván Isten tiszteleti közösség az más, az egy reprezentatív közösség, de gyakran írja azt, hogy ezt énekeltem, azt nyilván akkor egyedül énekli az adott Zsoltárt. Tehát ez nagyon régen magában élő igény volt. Na most hát ő ezt tudta, hogy Magyarországon, tehát a magyar nyelvű gyülekezeteknek nincsen teljes zsoltáros könyv. Hát itthon persze voltak énekes könyvek, de azok nem a nyugat-európai református liturgia igényei szerint készültek. És hát Szenci ezt égetően fontosnak gondolta. Hát 1607-ben jelenik meg Herbornban. Pünköstkor, tudjuk, mert pontosan datálta, hogy 1607 pünköstjén jelenik meg az első teljes zsoltáros könyve. Most hát itt annyit hadd tegyek hozzá, hogy ez a nyugat-európai költészetben a németeknél, a franciáknál is ez egy óriási fejezet a korköltészet történetének, a zsoltár költészet. Tehát ez alkotók tömkelege, aki zsoltár költő. Művelik ezt latinul is természetesen. Artisztikus és virtuóz formában latinul is művelik a zsoltár költészetet. Anyanyelven is természetesen művelik. Tehát nagyon érdekes, hogy a liturgikus igény, a szűkebb értelemben vett liturgikus igény, és ugye mondja a német kutatás, hogy a Kunstdichtung, tehát tehát nem annyira a liturgikus igényt, hanem az önálló esztétikumú költészet igényeit is megtaláljuk a zsoltár költészetben. Most ennek nagyon széles a spektruma a nyugat-európai költészetben, és rengeteg variánsa képződik. Rengeteg variánsa. Van, aki ezt úgy értelmezi, a zsoltár költészetet. Volt egy Pauché de Melissus nevezetű fél francia, fél német, aki azt mondta, hogy ő lesz az új Pindarosz. Hát persze mondjuk, aki ezt gondolja, az nem biztos, hogy alkalmas lesz gyülekezeti költőnek, gyülekezeti énekköltőnek, nem is lett az. De azt mondta, hogy az ő zsoltár költészete az ezeket az ókori tradíciókat is fölhasználja. Tehát széles spektrumú, most Szenci nyilván ezt a nyugat-európai spektrumot nem tudja teljes egészében kimeríteni, mert neki egy magyar átköltést kell létrehoznia, de úgy, hogy az iskolai alkalmakra, a gyülekezeti alkalmakra hát megfelelő legyen. Most talán itt érdemes megjegyezni azt, hogy a zsoltár költészet, mivel hogy liturgia, liturgikus, így természetesen összefügg a kór zenekultúrájával. Németországban az 540-es évektől kezdve a zsoltár költészet, a zsoltárokat úgy látjuk, hogy azokat négy szólamra adják ki. Négy szólamra. Tehát azt tartják célszerűnek, hogyha a gyülekezetek elsajátítják a négy szólamú éneklésnek a tudományát. Hát erre nagyon sokáig kell várni Magyarországon, mint a mai napig sem. Mint a mai napig sem felelünk még ennek a 16. századi német szempontnak. Legfeljebb mondjuk egy-két nagyobb templom profi énekkara. De bizony, azok a zsoltár kiadások, amiket Szenci Molnár felhasznált, azok mind négy szólamúok. Ott van benne a kotta, a négy szólamra, lebontva. Hát na most a szentszíj nem ilyen, a szentszíj egy szólamú. Nyilván ennek sok oka volt, ismerte a magyarországi református liturgikus adottságokat. Ugye kottát metszeni drága, az drága dolog kottát metszeni. Tehát azon túl, hogy nem nagyon bízott a hazai gyülekezetek négy szólamú tudományában, nyilván a kottametszés költségei is visszatartották, de természetesen mindezzel együtt egy rendkívül gazdag poéticitású a Szenci Zsoltáros könyve, mert azt szoktuk mondani, hogy ez a poéticitás, ez majdnem, hogy csokonaiig páratlan a magyar költészetben, mert 75 féle strófa fajtát figyelhetünk meg a 150 Zsoltárban, azoknak a váltogatását figyelhetjük meg, és hát a Zsoltárok, ugye a diadalútja az nem rögtön kezdődik azért Magyarországon, ez 1607-ben ugyan kiadja, aztán 1608-ban és 12-ben is még Szenci életében megjelenik a Zsoltáros könyv a Biblia kiadáshoz csatolva. Tehát azt mondhatjuk, hogy példátlan magas példányszámban adják ki a Szenci Zsoltárokat. Tehát talán ebben az időszakban nem is nagyon lehet hasonló példányszámú kiadványt találni. De mégis a Zsoltárok azok majd csak a 17. század 40-es éveitől kezdődően jelennek meg a hazai gyülekezet éneklésben. Tehát akkor történik egy áttörés. És az áttörés, ez a puritanizmus megjelenésével függ össze, mert majd ők javasolják a Zsoltárok gyülekezeti éneklésének a dominanciáját, és hát példátlan magas kiadványszámot ért meg. Most nem mernék számot mondani, de jóval 100 fölött van a kiadások száma. Jóval 100 fölött van. Tehát ehhez hasonló kiadásszámmal senki nem dicsekedhet a magyar, régi magyar kultúrában és költészetben.